1913. június 14. Készen állok az indulásra, ebből az otthonomból, melyben életem legtöbb szakát leéltem. Azt a 20 esztendőt, amely alatt Elektrámat, Médeámat és csodás nagy utolsó szerelmemet átéltem. Csodálatos ijegység üt meg, amint visszanézek erre a múltra. Hogyan volt lehetséges ilyen simán, katasztrofális megszégyenítések nélkül leélni ezt a 20 évet így kevés ésszel, így kevés meggondolással? Azt kell hinnem, hogy külön testi és külön lelki intuíciók vezettek és emeltek mai állapotomba. Senki sem vezetett, senki sem támogatott, még saját magam se. Mindig azt tettem, ami jól esett. Más ebbe belepusztul. És én felül vagyok, mintha egy kiforrott, határozott disziplína alatt cselekvő ember volnék. Előre megfontolt feltételek nélkül mindig úgy cselekedtem, hogy összhangban maradtam saját magammal. És az emberek mindig azt mondták, ez Jászai Mari. Mintha azt mondták volna, ez kenyér, ez só, ez üveg, ez hagyma. De most, amióta tudatosabban kezdek nézni és tenni, nem vagyok bátrabb. Félénké tesz engem ez a tudatosság. Lenyom a felelősségnek ez az új tudata. 1913. június 17. Ezután a nap után már minden jövendő nap szép lesz és jó lesz. Ma költözöm az új lakásomba. Már elvittek mindent. És én egyedül vagyok az üres lakásban. Az emlékeimmel. Ezek között a legélénkebb az, hogy mekkora szomorúsággal jöttem ide vissza az operáció után. Milyen erős volt az az érzésem akkor, hogy jobb lett volna ott, az operáló asztalon örökre elaludni. De ha akkor elalszom, nem ismertem volna meg a szerelem rettenetes gyönyörűségeit. Amíg szerettem, azt éreztem, hogy szerelem nélkül lehetetlen az élet. Azt éreztem, ha szerelmem elmúlik, sajnálat nélkül dobom el magamtól az életet. Most kijózanodva úgy tetszik, hogy eddig minden egy nagy káosz volt. És hogy csak most kezdem tisztán látni az életet. És ennek örülök. Örülök annak, amit az életből ezután láthatok. Az élet tiszta, zavartalan élvezése csak akkor következik be, ha az ember már nem rabja a szenvedélyeinek, és mindent a szemén keresztül enged magába. Nincs ostobább dolog, mint ennyit temérdek holmit beszerezni, amelynek csak egy tized részére van szükség. Reggeltől estig 9 ember hordja ezt az utálatos felesleget. Isten veled, megszentelt hely, melyen a szellem temploma fog felépülni. Isten veled, régi nemzeti színház, melyben lelkem lángja lobogott. Székesfehérvár, 7 szíves tanya, 1913. június 22. Nagy nyugtalanságom kimosódott a szívemből. Nincs okom a türelmetlenségre. Igaztalan vagyok, ha a sorsom vádolom. Az életem még mindig telített. Isten áldja meg a házigazdám, drága jó barátom, Szemere Ilonát. Lerongyolt testemnek, lealázott lelkemnek megértő és gyógyító szállást adott. 1913. július 14. Felséges háromest ott Budán. Erővel, ifjúsággal, dicsőséggel, virággal teli. Oly hihetetlennek tetszik, hogy én vagyok az, akit ott úgy ünnepeltek, mint még talán soha. Hála, hála, hála neked, sors! Gazdaggá tetted az életem. Megtelítettél jóval és rosszal, diadallal és megaláztatással. Éltem. Élek. Élni fogok. 1913. augusztus 9. Új lakásomban. Egyedül. Nem vagyok-e teljesen magam a világon? Talán ez az egyedüllét az egyedüli erőm. Soha senki sem akadályozhatott meg abban, hogy haladjak a magam útján rendíthetetlenül. Rába Tamási, 1913. augusztus 13. Nagy lehangoltság. A céltalanság érzése, és semmi külső segítség. Szörnyen egyedül vagyok. Milyen nagyszerű lángolás volt ez a 3 év, és hirtelen a kijózanodás, Sakkfigura voltam a kegyetlen Streber kezében. 1913. Október 23. Jövök a temetőből. Kis kriptát néztem ki magamnak. Nem fontoskodás porból való személyemmel, hogy üreget preferálok gödör helyett, de így mégsem annyira undorító, mint az elkaparás. Nyugodtabb vagyok, hogy ez rendben van. Ha a vég jön, ne találjon készületlenül. És az én síromra ne gyűjtsék a szegény emberek garasait. Ostoba természet! Minek cifrálsz fel? Minek tökéletes itt a férgek számára? Sőt, még lelket is ad az embernek, és gyötrelmekkel égeti nemessé. Az emberek komisságai megérlelnek a halálra. A Lady Macbethet szó nélkül vették el tőlem. Ezt a korhoz nem kötött szerepet, de tudom az okát. A kis Iván fiátsza Macbethet. Gyenge tejhez gyenge kávé kell. Tehát érdek volt sok szépség alapja. Csúfos ébredés. Csak még egyszer tudjak kimenekülni a piszokból. Kivágom az üszköt testemből, lelkemből. Megmarad a fájdalmam. De beérem vele. De a bűvelet oszlik. 1913. December 2. Ferenci Magda, Fehér árnyékok. Hát ez voltál te, kicsi Magdám, akit mi gyermekként néztünk, és mint olyannal beszéltünk veled. Hát ekkora magasságokat és mélységeket járt meg a te ifjú lelked. Ezekben rejtőztél el előlünk. Hát ez volt a te láng lelked, mely íme elégette patyolat testedet. Most megdöbbenek, ha elgondolom, kivel beszéltem én, amikor te veled beszéltem. Egy nagy könyvet hagytál itt magadról, nagy lelkű gyermek. Egy nagy tankönyvet, amelyből megtanulunk szépen meghalni. Mikor, mi csoda által érett meg gyermeklelked 20 éves élete alatt annyira, hogy az élettudomány minden ajtaja kitárult előtte? Te nem csak megértetted az élet kétségbejtően szimplex kegyetlenségét, hanem meg is bocsátottad a természetnek egy megdöbbentően fölényes mosollyal. És panasztalanul vonultál keresztül a földön, az életen, hogy példát adj az emberi méltóságból. Míg éltél, szerettünk. Most, hogy eltűntél közülünk, tisztelünk és csodálunk. Könyvedet a szentimentalizmus, az elérzékenyedés egyetlen hangja nélkül, fölényes mozdulattal nyújtod vissza nekünk sírodból. Mint a nagy gólya más világot megjárt, sírjából felbukkanó alakja kezében hozza nekünk egy szóban leírva a más világ összes tudományát. Nada. 1913. December 10. Mély hajlékony az ember lelke. A leggyöngédebb kúszó növény. Arra nevelem, arra szoktatom, amire akarom. Most már csak a szépet akarom látni, és örülni akarok. Amíg volt minek örülnöm, amíg dicsőség és diadal volt az életem, mindennek csak a sötét oldalát lát a szegény kutató lelkem. Érzem magamon, hogyan érik az ember a lehullásra. Egyedül valóságom érlel így meg. Vagy csak most kezdem megismerni magam. Miért? Miért nem bírok én egymagamban valami lenni? Miért kell nekem emberek kegyét vadásznom, hogy dolgozhassam? Miért nem elég tehetségesnek lenni? Az engedelmetek is kell hozzá, ugye fele, barátaim? Mondja Nietzsche. Egy meglepő, érdekes kérdéssel világított vissza a múltamba egy fiatal bölcsész, akit érdekel az életem folyása. Tegnapi hosszú sétánkon egyszer csak ezzel a kérdéssel fordul hozzám. Mikor elhatározta, hogy színésznő lesz, gondolt-e arra, hogy férfira támaszkodva tegye meg az első lépéseket? Érdekes új szempont. Ilyesmi nekem sohasem jutott eszembe. Sőt, ellenkezőleg mindig félretaszigáltam az utamból az embereket, akármilyen előkelők és befolyásosak voltak. Mikor Budapestre hoztak 20 éves koromban, két nagynevű gróf akart meglátogatni. Egyiket sem fogadtam. Nem kellettek. Pompás, gyönyörű érzés. Embernek nem. Csupán a természetnek lekötelezettje lenni. Irsainé, az én külső lelkiismeretem ma így szólt hozzám. Látja, Mária? Maga annyit bántott minket, hogy feltettem magamban, hogy csak hideg ismerettséget tartok fenn magával. És maga olyan, hogy egyszerűen fogja és zsebre dugja az embert, hatalmába keríti, és az embernek szeretnie kell magát. Hát igen, akit szeretek, ha agyonbántom is, szeretnie kell engem. 1914. február 1. A csoda még mindig tart. A tehetségem. A Jehovát mondtam január 25-én a Népoperában. Kis József azt írta ajándékkönyvébe. A Jehova második megteremtőjének, Jászai Marinak. Felséges, forró este volt. Lehet, hogy az utolsó. Tehetségtelennek lenni nem szenvedés, de tehetségesen tétlenül heverni, na az gyötrelem. 1914. február 20. Egy kis jegyzetet találtam a fiókomban, 7 éves. Akkor kezdett a kabaré elharapódzni. Az ifjú zsidó zsenik, akik táplálták, körkérdést röpítettek szét az országban, hogy mi a véleménye az embereknek erről az új művészetről. Nekem is küldtek ilyen kitöltendő kérdőlapot. Éppen karácsony előtt volt, amikor Anglia elárasztja a fagyöngyeivel virágkereskedéseinket. Mintha nem volna mi saját erdeinknek is ilyen fabetegsége. De hát nekünk a betegség is kedves, ha külföldről jön és pénzt adhatunk érte. Hát még ha idegen néven nevezhetjük. Mizzeltó. Egy hasonlat jutott az eszembe, és leírtam nekik. De nem adták ki. Ide írom. A kabaré és a fagyöngy. Karácsonyi gondolat. Anglia így karácsony táján eláraszt bennünket a bájos mízeltóval. Ez az élősdi növény a pompás és hatalmas angol erdők betegsége. Az okos angol rítust csinált a pusztításából. Karácsonytól új évig minden ház egy küszöbe felett ott lóg a mízeltó, és az alatta megálló leányt bárki megcsókolhatja. Télen, mikor a kecses kis élősdinek gyümölcse, fehér gyöngye megérik, megtisztítják tőle a fáikat, és szép pénzért szétküldik a világba. Felséges erdeik természetesen megtisztítva kinövéseiktől otthon maradnak. Párizs is küld nekünk ilyen apró, csinos kis kinövéseket művészeti őserdejéből. Az erdőt magát Párizs sem küldheti el, annak a hazatalajából kell kisarjadzania. Erdőnk ugyan még nincs művészetből, de fagyöngyünk, műbetegségünk az már van. Talán érezzük, hogy nincs időnk kivárni az erdeink megnövekedését. Hát a túlsó végén kezdjük el. A betegségen. De hát a fagyöngy oly kedves élősdi. Csak arra nem jó gondolni, hogy mivel táplálkozik. Különben a bogyójából főzik a madár enyvet a lépvesszőre, amellyel a tudattalan gimpliket fogják. Abbázia. 1914. február 22. A tenger. Megcsap a tavaszt titokzatos sejtelmes illata. Ma már csak józanul tudomásul veszem. Nekem már semmit sem mond. Csak az emlékeimet idézi fel. 1914. február 24. Megint egyszer igaza van Schopenhauernek. Ha el akarod kerülni a bosszúságot, kerüld el az embereket. Tegnap az az aradi bankigazgató, már a nevét sem tudom, úgy felforralt az epémet, hogy dühömben bele tudtam volna csapni a tengerbe. Arról beszélt, hogy mi rúd dolog egyes színészektől, hogy szemérmetlenül fejik a Nemzeti Színházat. Mi jó, hogy nagyságos asszonyom nem szorult ilyesmire, hiszen gazdag, mondta. Gazdag? Én? Aki nem merek egy konflisba ülni, mert nem telik rá. Gazdag, mert nem pumpolok. Mert a hitelezők nem adják a kilincsemet egymás kezébe. Gazdag én. Aki, hogy ebbe a szanatóriumba jöhessek, megvontam 10 gyermekes öcsémtől a rendes havi segélyt. Gazdag. Én. Aki, ha nem dolgoztam volna emberfeletti erővel, vidéki vendég szerepléseimmel, nyakig ülnék az adósságban most. Vénségemre. Mert a Nemzeti Színház sohasem fizetett annyit, amelyből ruházatom, nyelvmestereim és utazásaim kitellettek volna. Gazdag szeretőm sohasem volt. Hát mi az Isten nyilából gazdagodtam volna meg? Ó, ti buták! Ide utazásom előtt láttam ismét a nagy acélembert, Görgei Artúrt. Egy darab lélektelen anyaggá lett az, akinek hazánk sorsa volt a kezében. Az, akit egy fél ország lelkesedése dicsőített, és a másik fele megátkozott. Az, aki felett az imádó rajongás és a gyalászkodó gyűlölet lángjai csaptak össze. Az, aki mindent, a rajongást és gyűlöletet is megértő mosollyal viselte. Ez a felséges, pompás férfi példány ma ott ül lelketlenül, érzéketlenül, nem becsesebb egy hozzá hasonló súlyú görönynél. És az ember ne kacagjon a nagyságon és a dicsőségen. Hová lett a tábornok ereje és öntudata? Hová lett gyönyörű személynek acélkék szikrázása, amellyel felemelte vagy lesújtotta embertársait? Hová lett a lelke, holott ő még itt van egész testével? Kiszállt belőle, vagy elaludt benne? Voloszká, 1914. március 1. A Matuliai úton egy fiúcska jött velem szembe. Egy másik csöpséget cipelt a hátán. Ez a kis csöpség egy ibolya csokrot szorongatott csipet kezében. Intettem a fiúnak, hogy pénzt adok a virágért. Készségesen beleegyezett, és míg én elővettem egy kis nikkelpénzt, ő ki akarta venni pici nyöcse kezéből a virágot. Ez azonban nem adta. Sírni kezdett, és a fejét rázta. Olyan szorosra fogta a kis csokrot, hogy kisbátyjának mind a két kezére szüksége volt, hogy a pici összeszorított markot megnyissa. Ó, azok a gyermekkönnyek! Miért nem jutott eszembe, hogy ott hagyjam kis kezében a virágot a pénzzel együtt? Nagyon szégyellem magam. Voloszká, 1914. március 7. Tegnap annak az anyjával találkoztam, aki által beteljesedett az életem. Aki iránt a legteljesebb, a leghatalmasabb érzéseket éreztem és éltem át. A megfoghatatlan csodát, a szerelmet. Akinek mindenemet, ami vagyok és amin volt, alázatosan felajánlottam, és akinek minden hozzátartozója, kivált ez az asszony, az anyja szentség volt nekem. Ma őt is közönösen nézem. Aj, az érzésre való képesség. Az élet. Mély sikoltozásra késztető, földön hempergő kényszenvedések keltek bennem életre, és tomboltak bennem anélkül, hogy bírtam volna velük. Csak ő maga oldhatta ki ezt a poklót belőlem az alávalóságával. Az írtózatos féltékenység és az elvesztés kínjai után jött a megvetés undora. Nem tudom, melyik volt gyötrelmesebb. Melyiknek tulajdonítsam cukorbetegségemet. Tolsztoj barátom már lett. Hogy szeret, és én hogy szeretem. Nem hittem volna, hogy könyvön keresztül írót ennyire meg lehessen szeretni. És ilyen eleven forró hálát lehessen érezni iránta. Nem végasztalt, nem kecsegtetett jutalommal. Nem is a vallásos könyvét olvastam, hanem a háború és békét. Ez olyan tiszta öröm volt nekem, mintha egy szerető apa kézen fogott volna, és az én mindennapi homályos és tüskés utamon, amelyen ébredésemtől lefektemig kínosan tapogatódva kell botorkálnom, átröpített volna a világosságra. Oly könnyű volt a vele utazás, és olyan szép. Magasan szálltunk a szívderítő és észtisztító fényben. Köszönöm, nagy tanítom, hogy helyettem gondolkodtál, és a gondolataidat nekem készen átadtad. Köszönöm, hogy a bozótból a tisztásra vezettél. 1914. március 17. Falun. Tökéletes csend. A föld készen. Lélegzetét visszafolytva várakozik a csodára. A nap mindent életre keltő ölelésére. Mennyivel más itt az ember, mint a tömegben a városban. Itt, mintha minden egyes embernek jelentősége volna, amint szerszámmal a vállán előttem elhalad. Tudom, hogy a dolgára megy. Ó, igen, szép itt. Félek hazamenni. Az öregség ez? A léleké vagy a testé? 1914. április 14. Most már a szegediek is haragudhatnak rám. Az érdemrendekre áhítozó szegedi hölgyek szobrot akarnak állítani Erzsébet királynénak, és meghívtak, hogy menjek nekik szavalni, azaz segítsek pénzt gyűjteni. Ho-ho, mondtam. Minek egy olyan városban Erzsébet szobor, ahol az árvalányoknak nekem kellett összejátszanom 300 forintot egy harisnyakötőgépre? A jó reggelét! Mint tömörkény mondja. Ezt már nem. Van-e már Szegeden szobra Zrínyi Ilonának vagy Szilágyi Erzsébetnek? Ha igen, akkor hajlandó vagyok erre a szoborra is játszani. április 14. Szép volt tegnap az a zsúfolt ház, amely utolsó sírásomat hallgatta. Így kell abba hagyni. Mikor az ember érzi, hogy már nem a feleslegéből játszva játszik. A közönség lelkendezéséből egy szó a fülemig jutott. És milyen tisztán beszél. Tehát az érthető beszéd ma érdem a színészeknél. Újságnak szántam. Magamnak írom ide. A lehullottak. Pardon, nem úgy értem, hogy le, de azt még kevésbé mondhatom, hogy felhullottak, mert a mi gyakorlati felfogásunk szerint semmi sem esik felfelé, kivéve az állásaikból elmozdított nagyurakat. Viszont azok, akik a mi fánkról, a színészet fájáról lehullanak, egytől egyig azt hiszik, hogy felemelkedtek. Pedig a dolog úgy áll, hogy egyszerűen nem voltak hivatottak, még kevésbé választottak, egy szóval nem volt tehetségük. Ellenben csinosak voltak, szépek, kellemesek, és elvitték ezeket a kis tulajdonságaikat a kipróbált kirakatba, a színpadra, ahol a lámpák százszoros nagyításban vetítik ezeket a tulajdonságokat a közönség szemébe. És így megnövekedve, feltúlozva el is keltek, azaz férjhez is vitték őket. Hiszen tudjuk, hogy mennyivel kelendőbb az a leány, aki már a hegyen volt. Azért már 10 birkát is megadnak, holott a völgyben 5 birka az ára. Aranyhegedű. Azt hinné az ember, hogy ezek a kis nők büszkén és hálás szívvel gondolnak a nagy lelkű mostohára, aki bár nem volt édesanyjuk, mégis így gazdagon lódította őket életük kerékvágásába, a házasság óhajtott révébe. Ehelyett azonban gyakran hallom a méltóságosokká felhullott nőcskéktől. Jaj kérem, én csak másfél esztendeig voltam a színpadon. És ezt menteketőzve mondják, mintha szégyenlenék azt az agyas létrát, amely felsegítette őket. Természetes, hogy nekik fenn van, ahol most vannak, hisz nálunk igen alul maradtak volna tehetséghiány ifjúságuk levedlésével. Mégis, kérem önöket, icipici hölgyeim, fogadjanak el egy új formulát, ha jövőben azt az ugródeszkát emlegetik, amelyről felpattantak. Ha már dicsekedniük kell, dicsekedjenek úgy, hogy abban benne legyen az igazság is, meg a tartozó hála is. Mondják ezentúl, ha már feszélyezi valamicska múltjukban, mondják dicsekedve, büszkén, hogy honnan jöttek, hogy honnan érkeztek meg. Mondják, hogy a mi templomunkból jöttek. Mondják, hogy önök is papnőknek készültek, hogy önöket is megszentelt a mi művészetünk, ha fel nem is avatta. Mondják el, hogy önöknek csak rá kellett lépniük a bűvös deszkákra, hogy varázslatos tündérekké váljanak, akikért egy-kettőre eljött a mesebeli herceg. Legalább, ha velünk, megrögzött színészekkel beszélnek, ajánlom ezt a formulát. Mert különben úgy hangzik a társalgásuk, mintha mi, akik ott maradtunk, még mindig abban a szánalmas piszokban élnénk, amelyből ő méltóságaik már kihúzták a lábukat. 1914. április 18. Temesvárott. Médea. Egészen bizonyos, hogy legutoljára. És pedig nem azért, amiért Budapesten letette most egy éve, az undorító, rossz, fegyelmezetlen előadás miatt. Ennél keservesebb és vigasztalanabb ok kényszerít legszebb szerepem letételére. A testem élete. Annyira érzem a fáradtságot, hogy este előadás előtt kérem a teremtőmet, hogy csak még ez egy estét ne rója fel nekem testi erőmmel való visszaélésnek, és segítsen át rajta látható visszaesés nélkül. És most, drága, szép, pompás, erős Médeám, szállj vissza ahhoz, aki nekem valamikor adott. Akkora részem hal meg veled, amekkora örömöm és dicsőségem te voltál. Hol vette az ember a lelkesedését ahhoz, hogy felfelé haladjon? Hogy ilyen magasra jusson a halál, az elmúlás mindennapi tapasztalatával. Ó, az ember, az első ember, aki legelőször felemelte szemét a csillagokra. Az az ember már úgy szenvedett, mint Széchenyi, mint Petőfi. 1914. Április 28. Aki ezt a kínszenvedést nem érzi, amit én érzek szavalás előtt, annak könnyű az élet. Minden ízem vibrál az izgatottságtól. Tudom a verset, és akadozom. Kitől félek? Mitől félek? Lehet ezt jobban csinálni, mint ahogy én csinálom? 1914. Június 1. Mikor? Milyen emberben született meg az etika első csírája, a szépnek első gondolata, az első jó cselekedet? És mikor szűnt meg az ember csak önzőnek lenni, csak a maga javát keresni? Tulajdonképpen a mai ember szeretet nem teszi jóvá egy percentjét sem annak a bűnnek, amit az okos egoisták a tömeg ellen vétenek. Ezek kihasználják a tömeg testi erejét saját javukra és gyöngeségét hatalmuk támogatására. Amennyiben a testi erejével megszerzett filléreiket kicsalják tőle pálinkára és kábító dohányra, és kórházak építésével csitítják bűnös lelkiismeretüket. Sírom építését május 25-én megkezdték. Elértem oda, hogy nyugodtan tudom várni a beleköltözést. A régi Nemzeti Színház kövei között fogok pihenni. A következő szavakat vésetem síromra. Ti ittátok be lelkem lángját, régi színházunk kedves kövei. Ti fogadjátok már ismerős öletekbe kilobbant poromat. Ebbe aztán újságíró ne üsse bele az orrát. Önfeledten gyönyörködtem az orosz balett előadásában. Ifjúság. Csak egy napra tudtam volna ifjúkoromban, hogy ifjú vagyok. Akkor volna talán egy napi szép emlékem ifjúkoromból is. 1914. Június 6. Ma belenéztem a síromba. Már kövezik. Egy marék virágot dobtam bele. Miért? 1914. Augusztus 1. A szörnyű háború híre remegésé vált a csontjaimban. Vége az élet minden örömének. Kijuthatok-e még ebből a szívszorongásból az éltető levegőre? Szegény magyar. Visznek a vágóhídra, és ha legalább ezt a mai tüzedet jól használnák fel, és neki eresztenének az igazi ellenségednek. De nem. Előbb lehűtenek, kiéheztetnek, elcsigáznak, egy szóval jégre tesznek, és aztán kimerülve, lehangolva megveretnek a muszkával. Ki nem látná, hogy a szerb csak az agent provokatőr szerepét játssza a háborúban? A szerbek a bánátot akarják, az oláok Erdélyt. Szörnyű háború lesz ez. És a magyart viszi az osztrák a vágóhídra. 1914. Augusztus 6. Hát csak én látom a helyzetünket olyan sötétnek. Körülöttem mindenki győzelemről beszél. Az én gyönge kis agyam megbénul a csodálkozástól, hogy hogy nem őrülnek meg az emberek a háború gondolatától. Az egészséges, nagy gonddal felnevelt, kiművelt és kitanított ifjúságot viszik a nemzetek egymás golyói elé. Vagy csak ugyan túlgyűlem lett már az emberiség a földön, és a királyok csak azt a titkos öröklött jogukat gyakorolják, hogy egyetértve az emberiséggel, azt az emberiség javára időnként megtizedelhetik. Mennyivel emberségesebb volna a szüléseket meggátolni? A hátramaradott családok javára ma elküldtem a nagy láncomat. 880 koronát adtam egykor érte. Könnyű szívvel és örömest küldtem. Az egyetlen ékszerem volt. De sajnos a nagy lelkűség nem ragadós betegség. A Nemzeti Színháznak 1914-ben olyan igazgatója van, akinek ebben az augusztusban semmi mondani valója nincs a tagoknak. Egy szava sincs hozzájuk, és mi egymástól kérdezgetjük, vajon lesz-e megnyitás? 1914. Augusztus 28. Valóságos típussá kezdi kinőni magát. Ebben a szegény, erkölcstelen, önző fészekben az itthon maradottaknak az a cinikus, utálatos fajtája, aki, hogy itthon lebzselését mentse, félváról, félig tréfás, félig lekicsinylő hangon beszél a harctéren küzdő szentséges mártírjainkról. Ezek a nyomorultak és nyomorékok azt mekegik, hogy a hősiesség nem érdem, csupán önkívület, vad tömegösztön. Drága édes testvéreink ott a harctéren. Nem ömlik-e a véretek hiába? Az oroszok megszámlálhatatlanok. Minek itt 100 000 halott? Meg sem érzi, küld helyette 200 000-et. De mi olyan nagyon kevesen vagyunk. August 31. A háború első szörnyű hónapja elmúlt. Hány következik még ilyen? Világok teremtője. Mi szánalmasok vagyunk mi, akik dolog nélkül itthon lebzselünk. Lázasan várunk valamire, a visszatérő életre, amely elhagyott bennünket, és egész erejével ott lüktet a harctéren. Ott dől el a mi sorsunk is. 1914. szeptember 18. A Nemzeti Színház felbontotta a szerződéseinket. Mi semmi ez? Mi magától érthetődő ebben a végítélet időben? 1914. szeptember 21. Az orosz foglyok táborában. A vigasztalanság megtestesülése ez a szintelen, lassan gomolygó embertömeg. Fiatal, erős férfiak dologtalanul áldogálnak az eső alatt. A földre nem ülhetnek, nem fekhetnek, mert a föld vizes. Födelük nincs. Egy nagy mező közepén áll a tömeg. Csak a szélén mozog néhány ember, hordják a cölöpöket és deszkákat a baraképítéshez. Ezek mozognak. Ezek élnek. Ezek mozognak. Ezek boldogok. A többiek élő árnyak, akik mint nehéz felhőtömegek alig észrevehetően hullámzanak az óriási mezőn. Várnak. Lelógó karokkal, csüggetegen várnak. A mennyországot vagy a poklot várják ezek a szegény, szelid nézésű szőke emberek. Három felakasztotta magát vasárnap virradóra, és 12 meghalt vérhasban. Aj, olcsó emberélet! 1915. január 24. A pokol felkerült a földre, és urrá lett rajta. A háború 6. hónapja tart. A legijesztőbb, a legémeítőbb, a legagybénítóbb az, hogy az emberek kezdenek közömbösekké válni a háború iránt. Hálátlan hidegen mennek el a sebesültek mellett. Feszülő szívemből szeretnék oda kiabálni nekik. Adjátok oda nekik mindeneteket! Nekik kell köszönnünk, hogy nyugodtan élünk, hogy élünk! És az én lelkemen a szégyen rák, hogy megvan a mindennapi ebédem, virágom, újságom, teám. Hány ezer édes mosoly az én jutalmam apró ajándékaimért, amelyeket a kórházakban apró zacskókban szétoztok. A drága gyermekmártírok, oly igen hálások minden kis figyelemért. Ha észre nem veszem, kezet csókolnak. Ezt nem bírom megszokni. Mindig elönti a vér arcomat szégyenletemben. Amikor csak tehetem, verseket mondok nekik beszélgetés közben. Legutóbb, amint felálltam a szavaláshoz, odaszóltam az ágyban fekvő katonáknak. Ha most generális lennék, azt parancsolnám. Szemedbe, füled ki. Én most nem nyújtok semmi szemrevalót, hanem csak fülrevalót. Odaszól egy nyílt szemű, barna képű magyar legény. Jó van az úgyis. Nem érdekel egyéb. Csak ezek a drága sebesültek. Csak ezek érezzék, hogy nincsenek elfeledve. Eddig 13 kocsi élelmet, ajándékot, könyvet és cigarettát vittem a Gömb utcai kórházba. Ó, bárcsak 100 kocsival vihetnék. 1915. február 19. Nap-nap után szavalok a sebesültjeimnek. Mindenemet kihordom nekik, és mégis úgy érzem, hogy semmit sem teszek. Csak a salakját bírom megtenni annak, amire a lelkem vágyik. 1915. február 23. Holnap születésem napja. 65 éves vagyok. 3 hónapos embrió voltam az anyám szíve alatt, amikor Petőfi meghalt. Tehát 3 hónapig egy levegőt szívtam vele ezen a földön, mert hiszen odabent is lélegzik az ember. Bizonyos, hogy lelkes anyám az ő gondolataival táplálta a lelkemet. Azért van bennem Petőfi láng elméje nélkül annyi hozzá hasonló keserűség. Szenvedéllyel szenvedek hazámért. Mint ő. Miért nem élheti ki az ember az életben a lelki erejét is, nem csak a testit? 1000 szép tervét viszi az ember sírban megvalósíthatatlan. március 18. Megyek Médeát játszani. Szűkölök, mint a kutya, aki a veréstől fél. 65 esztendős múltam, és megyek Médeát játszani. De miért is nem mondtam nemet, mikor már 3-szor letettem ezt a szerepet? Narkotizálom magam? március 30. Minduntalan belém mar a kétségbeesés. Elvesztünk. Ha az orosz nyelel, megszűnünk létezni, mint magyarok. Itt van tehát a vége mindannak, ami az életben szép és jó volt. Nincs remény a szabadulásra. Az ellenség özöne körülfog és összeroppant bennünket. Az orosz áradatot világcsodájára feltartóztatta eddig a magyar. De most az oroszhoz, aki nem gyűlölettel jött ellenünk, öntudatos gyűlölettel tör ránk az olasz. És vele ki tudja még hány új ellenség. Feltámadhatunk-e még ebből a végítéletből? Az én életem is vége felé közeledik. Gyönyörű volt ez az élet. Teljes volt. Mindent magam hordtam össze hozzá. Senki sem segített. Senki sem tanított. Ezért volt olyan édes, olyan teljes az a diadal, amelyet az emberi szíveken arattam. És ezért nem pirultam soha az anyagi jutalom miatt sem, amely, minthogy tiszta forrásból fakadt, megdolgoztam érte, és megszépítette nappali életemet is. Nem kellett patkány életet élnem magamért. Adhattam. Adhattam. Adhattam másnak is. Hála neked érte, sors. Most viszem ki az Ita kórházba a 3000. megtöltött zacskómat. Életemmel, színházammal együtt búcsúzom tőletek is megszakadó szívvel, ti drága véreim, szentjeim, édeskedves hőseim, sebesült katonáim, akikkel eddig boldogságom volt megosztani fizetésemet. Édes véreim, Isten veletek. Isten áldjon, segítsen benneteket. Én már ezt a pár balzsamcsöppet sem adhatom szentséges sebeitekre. Holnap után látlak benneteket utoljára. Azután vége mindennek. Sem színházam többé, sem az a kis tápláló vigasztalásom, amit értetek tehettem. Még néhány szav alatt számotokra. Azután megyek. Falumba. Bevárni a véget. 1915. Június 14. Nincs szavam. Nincs mit írnom. A világ kilódult a sarkaiból. Arra, mi most történik a világon, nekem korlátolt eszű, megtanult szabályok és törvények szerint gondolkodó embernek nincsen mértékem, nincsen kifejezésem. Mindaz, ami máig az életemet kitette, betöltötte, most íme, mind hazugsággá vált. Az élet felesleges, nélkülözhető cifrasággá lett. Most a gyilkolás az élet rendes folyása. Néhány hatalmas gazember egymással gyilkoltatja népeket, akik nem haragszanak egymásra. Sőt, ahol tehetik, összeölelkeznek, és erővel kell őket szétválasztani és a lövészárkokba visszakergetni. Milyen őrület! Milyen gazság? Gyilkoltatni egymással az embereket és félreállni biztonságba. Hová lesz ilyenkor a földről az igazság, amelynek tiszteletére tanítanak bennünket gyermekkorunkban? Miért nevelik az embert jónak az iskolában? Miért nem szabad bántanunk egymást még dühünkben sem? Hiszen most újonganunk kell embertársaink vesztén. Ostoba, igazságtalan élet. Egész sorsunk véletlen. Egy út mutató volna, amely némi megnyugvást adhatna az élet elviselésére, melyet a természettől tanultunk, ha logika, a következetesség, az igazság. De az igazságot az emberek már úgy eltorzították, hogy már magától a szótól is megcsömörlik az ember. És mégis mindenkinek a szájában van. Ezt csűrik, csavarják, ezzel a szóval takaróznak a királyok, kormányok, papírbocskorszállítók. Senki sem elég hatalmas ahhoz, hogy az igazságot nélkülözze, de valamennyi olyan cudar, hogy beszennyezze. Ebben a háborúban a nemzetek színejavát emberek kigondoltak gépekkel tömegekben gyilkolják. Ömlik az embervér az igazság nevében. Miért élünk? Talán, hogy az élet egyetlen valósága, a szenvedés minél teljesebb legyen. június 17. Ostobáknak tartanak-e minket ezek a feminista lányok? Beszélnek, beszélnek és beszélnek. Le akarnak bennünket beszélni a háborúról. Szavakkal. Azt mondják, hogy a háború a nők nagy fájdalmával jár és sok nyomorékot termel, akik, ha most még szívesen is ápoljuk őket lelkesedésünkben, a kijózanodáskor majd terhünkre lesznek. Elmondják, hogy jártak kormányoknál és királyoknál, és ígéretet kaptak arra nézve, hogy majd a békekötés idején mi, nők is beleszólunk abba. De beleállom a kutyafáját! Dörögte Svimmer Rózsi oly dühösen ránk, mintha mi csinálnánk a háborút, és a világért sem akarnánk abba hagyni. És egy kuknyi tervet sem sütöttek ki 2000-en azon a hágai békegyűlésen, hogy mi legyen hát a teendő a háború a borzalmak borzalma megszüntetésére. Amerikai barátaink azt mondják, itt az ideje, hogy Magyarország kivívja függetlenségét. Közben szorgalmasan szállítják a lőszert ellenségeinknek. Ó, amerikai asszonyok! Helyre billenthetnétek a világ kilódult kerekét. Menjetek a lőszergyárakba. Essetek térdre, mint Volumnia és a római nők Coriolanus előtt. És könyörögjetek a pénzzabáló gyárosoknak, hogy ne küldjenek több gyilkoló szerszámot Európába. Ehelyett ti is csak szószátyárkodni tudtok, nagy képpel, nagy dolgokról szónokolni. Cépelitek elcsépelt, üres szalmátokat Európán végig. De tenni, egy lépésnyit tenni ti sem tudtok.